Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkiépülésül több igét szeretnék felolvasni a testvérek előtt, melyeket a kibővített liturgiás lap 5. oldalán találunk. Ezeket az igéket egymás után fogom felolvasni, ott megtaláljuk ezeknek a helyét. Az igékből a legtöbb a Zsoltárok könyvéből szól, az utolsó a János evangéliumából. Egy-egy mondat. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem, a Te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Az pedig az örök élet, hogy ismernek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Isten áldja meg a felolvasott igéket, hogy közel kerüljenek hozzánk, mi hozzájuk, és a szívünkben gyökeret verve sok-sok áldást hozzanak az életünkre és a körülöttünk élők életére. Imádkozunk, ezért Gonok urat kértem meg, hogy ő imádkozzon a gyülekezet nevében most.
Mennyei édesatyánk, a hálaadásé az első szó. Hálát adunk azért, hogy ezen a vasárnapon, a 2018. év első vasárnapján itt lehetünk a Te házadban. Hálát adunk azért, hogy a látható és a hallható igében lehet részünk. Köszönjük, Urunk, hogy megőriztél, megtartottál bennünket eddigiekben, és köszönjük azt, hogy a Te igazításod, a Te vezetésedet kérve mehetünk tovább ebben az új esztendőben. Megvalljuk, Urunk, bűnbánattal, hogy nem mindig tudtunk úgy követni Téged, ahogy szerettük volna, ahogy Te joggal elvárod tőlünk, de áldunk és magasztalunk azért, hogy Te hívsz bennünket, Te előttünk jársz, és kérünk, hogy Te taníts bennünket, Te őrizd lépteinket, Te vezess tovább bennünket. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért is, hogy az új presbitérium megválaszthatott ebben az elmúlt esztendőben. Megköszönjük neked azt, hogy a te elhívásod megmutatkozhatott a gyülekezetnek a választásában is. Kérjük a te vezetésedet a presbitériumra, kérjük a te áldásodat a gyülekezetre. Kérünk, hogy szent lelked által irányíts, vezess bennünket, segíts azon az úton, amelyen szeretnénk te veled elindulni. Urunk, hadd mondjuk azt az igét, hogy ha te nem mégy előttünk, ne vígy ki minket. Így kérünk, így vezess, így irányíts bennünket. Presbitériumot, gyülekezetet az előttünk álló missziói évben, hogy megtapasztalhassuk a te áldásodat és kegyelmedet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te nevedben kérhetjük, hogy hallgass meg bennünket, mennyei édesatyánk. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot kívánok hirdetni közöttetek, megíratott ez Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében, a 4. részben, a 20. verstől a 24. versig. Így olvassuk Isten igéjét. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Foglaljunk helyet! Szeretett testvéreim, Amerikában, a Berkeley Egyetemen egy folyamat vette kezdetét a konzervatív előadókkal kapcsolatban, a diákok tömegmozgalmat szerveztek, olyannyira, hogy a Berkeley, ami egy állami egyetem, ennek a vezetősége betiltotta ezeket az előadásokat, hátra hőköltek a diákok tiltakozását látva, így volt ez egy olyan konzervatív szónokkal is, aki az egyetemi szólásszabadság mellett szereti fölemelni a hangját. Ezen az egyetemen is, ahogy más egyetemeken is Amerikában, így például a Minnesota Egyetemen, a téli ünnepségeket, a karácsonyra gondolok, téli ünnepségeknek kezdték nevezni, és próbáltak törekedni arra, hogy mindenfajta vallásos szimbólum elő ne forduljon ezeken az ünnepeken, hanem semleges több vallás számára is érthető, elfogadható zenét, díszítést használjanak a téli ünnepségeken. Testvéreim, 20 év múlva valószínűleg Magyarországra is egy új nemzedék ér be. Az a milleniumi nemzedék, amelyik nyugaton most egy egészen más gondolkozásban van, mint a megelőző nemzedékek. Persze mindig különbség van a nemzedék között, de higgyétek el, hogy sokkal nagyobb most, mint bármikor máskor. Ez nem sokára hozzánk is begyűrűzik, ez az új gondolkodás, amelynek az egyik fókusza és legfontosabb része a szólásszabadság, mint abszolút érték, ami talán érték minnyájunk számára, ennek a kétségbevonása. Ugye a szólásszabadság az nem érték. Vannak dolgok, amiket nem lehet, nem szabad, nem tilos kimondani, nem érdemes kimondani, mert esetleg még börtön is járhat érte. A másik nagyon fontos eleme ennek a gondolkodásnak, ennek a nemzedék gondolkodásának az érzékenység kultúra, a kisebbség iránti érzékenység az mindennél fontosabb, akár a többség ellenében is. És ezzel kapcsolatosan is a szólásszabadságnak a teljes tiltása. Gondolok arra, hogyha valaki esetleg a gender kultúrát, amiben ugye a férfi és női nem megkülönböztetése az ellenség, tehát mindenki az lesz, ami akar, nem is jól mondtam, tehát az a lényeg, hogy majd eldöntött, hogy fiú vagy lány leszel, mindegy, hogy minek születtél. Ez egyre inkább nyugaton természetessé válik, és aki ezt megmeri kérdőjelezni, vagy szólni merésszel, az természetesen ki fogják utálni, és a többség propagandája el fogja tüntetni. Testvéreim, egy olyan világban kezdünk élni, ahol egyre fontosabb az, hogy mi mit gondolunk. Egyre többen kérdezik diákok az iskolában, felnőttek egy keresztelési beszélgetésen, vagy gyülekezeti tagok egy gyülekezeti alkalmon, hogy mit mond erről vagy arról az egyház. És nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi reformátusok, mert ha egy igaz katolikust megkérdeznek, hogy mit mond erről az egyház, akkor tud utalni a pápára, a római tanításra, az egyház mit nyilvánít, mit nyilatkoztat ki, míg nekünk igazából nincsenek ilyen lehetőségeink, illetve számunkra ott van a Biblia, meg a hitvallásaink, csak az, meg az institúció, ami egy picit fáradtságosabb munka, hogy abból hirtelen így csípőből válaszolni tudjunk. Tehát az minimum olvasni kell ezeket, de nem csak olvasni, hanem ismerni is. Testvéreim, nem állunk jól. Minden esetre valószínűleg titeket is a munkahelyen, ha megtudják véletlenül, hogy hívők vagytok, remélem tudják, ha megtudják, akkor meg fogják kérdezni tőletek, hogy erről vagy arról mit mond az egyház. És csak nézzünk, és hirtelen nem tudunk mit mondani. Éppen ezért, és sok másokból is, ebben az évben a missziói munkatervben a tanítás, a tanulás évét hirdettük meg a presbitériummal egyetértésben. Azt látjuk, hogy ebben az évben különösen erősödnünk kell abban, hogy tudjuk az értelmünkkel, a szavainkkal rendszerezve elmondani, hogy mit hiszünk. És testvéreim, hadd utaljak már most az alapigénkre, hogy ez nem valami fajta iskolai tudás, nem valami kurzusokon elméleti, elsajátítható tudás, és akkor vizsgázunk belőle, aki tudja a KT-t ötös, aki a helvét hitvallás csillagos ötös. Tehát nem. Nem egy elvi tudásról van szó, hanem azt mondja a textusunk, ahogy olvastuk, hogy, ez, ugye így kezdi Pál, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, hogy itt elsősorban nem elméleti dolgok megtanulásáról van szó, hanem Krisztus Urunk megismeréséről, Isten megismeréséről, Krisztus megtanulásáról. Hogyha valóban megtanultuk, hogy kicsoda Isten és kicsoda Krisztus, és ebben a Szentírás, ebben a különböző hitvallásaink, kurzusaink, lelki olvasmányok csak segítenek bennünket, de soha nem önmagában ezek a célok. A Biblia önmagában, testvéreim, nem válasz. A Biblia akkor lesz válasz, ha Krisztusra vezet el bennünket, és vele ennek kapcsán, ennek olvasásával az élő Istennel találkozunk. Így értem azt, hogy tanulnunk kell, mert ennek célja van, nem csak az, hogy tudjunk válaszolni, hanem azt mondja Pál apostol, hogy két nagy mozdulat kell megtörténjen az életünkben, az óember a réginek a levetkőzése, és az újnak, a Krisztusban valónak a felöltözése. Tehát arra hív bennünket ez a tanulás, hogy minden, amit Istenről tanulunk, az konkrét és életszerű legyen, gyakorlati legyen, hogy ennek a hatására az életünk elkezdjen változni, és a régi dolgokat felismerjük és elvessük, levessük, magunkról átöltözzünk, és az új dolgokat, magát, Krisztust, és mindazt, ami vele jár, fölvegyük magunkra. Erre hív bennünket az ige. És akkor, amikor az értékeket elbizonytalanító, szekularizált, egyháztól távol vető kultúrában élünk, testvéreink, nagy szükség van erre. Csak néhány adatot hadd mondjak nektek. Egy amerikai felmérés szerint ez a millenniumi nemzedék, vagy talán Nyugat-Európa is ebben benne volt, tehát az a nemzedék, akik most egyetemre járnak, ezeknek az 59%-a már nem keresztjén. Ez nem azt jelenti, hogy nem ők nem járnak templomba, ők nem is vallják, hogy keresztjének. És további 28% teljesen kőateistának vallja magát, vagy valami agnosztikus, vagy más címkével aggatja fel magát. És testvéreim, a keresztjének száma is csökken, és a felmérés szerint a magukat elkötelezett keresztjének vallóknak is csak az egyharmada vallja, hogy a Szentírás erkölcsi kérdésekben eligazító lehet. Arról nincs felmérés, hogy hányan olvassák és ismerik a Szentírást. De testvéreim, látnunk kell, hogy nem jó fele haladunk. És még egy döbbenetes adat, nem az adat önmagában a lényeg, hanem amit ennek kapcsán szeretnék mondani a testvéreknek, hogy ne akadjunk le ennél, de az amerikai fiataloknak, egyetemista fiataloknak 44%-a szocializmusban szeretne élni. Nem viccelek. Igen, mondtam, hogy próbálják meg, igen, ők még nem próbálták meg, de amit erről akarok mondani, az az. Van ennek egy oka, gazdasági világválság, csalódás a kapitalizmusban, sok minden. De emögött, ami van, az az ismeret hiánya, hogy nem tudják, hogy mi az, és mire mondanak igen. Drága testvéreim, a kereszténységgel ugyanígy van. Az ismeret hiánya miatt mondanak nemet rá. És mi magunk azért nem tudunk kiállni szilárdan, azért nem mennek mélyre a gyökereink. És nem tudjuk megmondani, amikor megkérdezik, hogy mit jelent, hogy te református vagy egyáltalán keresztény, keresztjén hívő vagy. Mert nem mennek mélyre a gyökereink, mert nem kaptunk elég tanítást. És hadd álljak meg előttetek bűnbánó szívvel, mert a tavalyi évben a Helvét hitvallásról tartottunk egy 3 estés sorozatot, és bevallom őszintén, hitetlenül álltam hozzá, és megszégyenítettetek, amikor minden este 50 körül vagy annál többen is voltunk, mind a 3 este is. Úgy láttam rajtatok, hogy velem együtt ti is élveztétek, tanultatok belőle, kaptatok belőle. És testvéreim, 10 év vagyok egy gyülekezet lelkésze, és soha nem vettem elő a második Helvét hitvallást. Én magam sem. A gyülekezet körében. Nem mondtam el nektek, hogy hát ezt el kéne olvasni, hogy ez fontos, hogy ez a mi magyarországi református egyházunknak alaphitvallása. Mit hisznek a reformátusok? Ott van benne, tessék elolvasni. 500 éve eleink ezt fogadták el, ahogy a heidelbergi kátét is. Arról azért volt szó. De bűnbánó szívvel mondom, hogy sokszor én sem segítettelek benneteket ebben. Emlékszem egy kedves 6. éves hallgatóra, aki itt volt a gyülekezetben, sokan voltak egy-egy évig, több évvel ezelőtti hallgatóról van szó, aki, amikor a mentori évnek vége van, mindig leülünk és összegezzük, hogy mit tanultunk, ő hogy látott engem, én hogy láttam őt, gyülekezet, hát hogy látta, mit tanult, mit formálódott itt közöttünk. És a beszélgetésben, amikor rám került a sor, akkor azt az intést kaptam tőle, hogy ne csak buzdítsd a gyülekezetet, hanem tanítsad is. Az volt az első ilyen meghökkentő intés számomra, amit kaptam, hogy többet kell tanítani a közösséget, hogy mélyre menjenek a gyökereink. És úgy látom, hogy ez az intés, ez erre az évre ért be, talán sokat segített ez a Helvét hitvallásos kurzus is, hogy szeretném, ha együtt egy közös kalandban vennénk részt, egy közös felfedező útban, hogy mélyebbre eresztve a gyökereinket próbálnánk tanulni az Isten dolgairól. Ebben nagyon sokfélét terveztünk. Látjátok, hogy liturgiás lap van a kezetekben, és az a liturgiás lap, ugye minden évben az újságban megjelent, most nem volt újság, hanem könyv volt helyette, kezetekbe kaptátok minden évben, amióta itt vagyok, a missziói munkatervet. Testvéreim, nem sok gyülekezetben van ez így, én nem ismerek még egy ilyen gyülekezetet, ettől még lehet, hogy van. Nagyon nagy kincs ez, hogy itt van a kezünkben, és láthatjuk, hogy amiről beszélek, mit jelent az, hogy mik a terveink, hogy mit jelent az, hogy ez a tanulási, vagy ez nem csak egy szöveg, nem csak egy szlogen, hanem szeretnénk ezt apró pénzre váltani. Mielőtt erről néhány szót szólnék, hadd mentegetőzzek egy picit, abban elég jó vagyok. Szóval könnyen mondhatja közöttetek bárki, hogy jaj, hát ez propaganda, hát itt kinyomtatta 8 oldalban, hogy mi van a gyülekezetünkben, hát ez propaganda, milyen dolog ez, hát honnan tanulta ezt? Testvéreim, 3-4 mentségem van. Az egyik az, hogy ha elolvassátok figyelmesen, akkor ott van benne a hibák felsorolása. Sőt, magam is, és a presbiter, és hogy mit rontottunk el, hogy mi az, amit az előző évben nem sikerült megtennünk. Ez nagyon fontos. Ez bűnbánatra hív bennünket. Ahogyan ott vannak a terveink, az pedig imádságra hív bennünket. Bár az előző is. Nagyon fontos, hogy azért kaptátok kézbe ezt az írást, hogy legyen miért imádkoznotok. Hogy mindaz, ami ott van benne, a gyerekmunkától, a presbitereken át, a kertig, és sok minden ügyig, a templom felújításig, hogy ez legyen az ima témátok. Hogy úgy legyetek ennek a közösségnek részese, hogy aki ezért a templomért, gyülekezetért, szolgálói csapatért imádkozik, az jobban otthon érzi magát, annak jobban az ő ügye az, ami történik. Ezért is kaptátok kézbe. Aztán azért is, mert kaptam egy másik intést, vagy inkább eligazítást a munkatársaktól, hogy nehéz úgy bekapcsolni a szolgálatba az újonnan jövőknek, hogy nem tudják, milyen szolgálatok vannak. Mondták, hogy jó lenne vizuálisan kitenni valahova, hogy hova lehet kapcsolni. Igazuk van, bár ide egy lábjegyzet, hogy testvéreim, minden missziói munkatervben ott vannak a munkaterületek, aki elolvassa. És ebben is ott van előttetek, azért is kaptátok kézbe, hogy lássátok, hogy milyen szolgálatok vannak a közösségben, és mi az, amiben esetleg Isten engem indít, amit én tudnék tenni, amivel én tudnék bekapcsolódni. Akár a tanítás évében, mivel tudnék én hozzájárulni ehhez. Ott vannak az alkalmak, amikbe be tudok kapcsolódni, ahova járhatok, és a szolgálatok, amikbe be tudok kapcsolódni, ha Isten indít. És végezetül azért sem propaganda, hogy ezt a kezetekbe kaptátok, vagy legalábbis én nem ezzel a szándékkal adtam a kezetekbe, mert hiszem, hogy az identitásunkat és a látásunkat ez formálja. Hogy közösen egyfele nézzünk, hogy legyen egy olyan értékünk, ami a keresztúri református gyülekezetnek sajátja, amit együtt vallunk. És ez, ha megnézitek, egy rettentő színes dolog. Nem arról van szó, hogy mindenkinek egyformának kell lenni, és mindenkinek ugyanazt kell mindenről gondolni. Sőt, azt várom ettől az évtől, hogy bizony ki fognak jönni viták, testvéreim, ahogy a helvét hitvallás kapcsán is kijöttek viták, hogy csomó mindenről nem ugyanazt gondoljuk. És nem az a cél, hogy itt mindenki ugyanazt gondolja. Nem. Az a cél, hogy azt gondoljuk, amit Isten gondol. Hogy elővegyük a Bibliát, hogy a könyvterjesztést végre használjuk, és vigyünk haza lelki könyveket, és néha kapcsoljuk ki azt a televíziót, azt a távirányítót dugjuk már el egy hétre, vegyünk már kezünkbe egy lelki könyvet, legyünk már csendbe, imádkozzunk, képezzük magunkat, legyünk igényesek a saját hitünkkel kapcsolatban. Testvéreim, ne legyünk igénytelenek. Az, amit mi hiszünk, ami titok nekünk megjelent Krisztusban, ahogy Pál apostol is az efézusiak lelkére beszélti, nem így tanultátok a Krisztust. Azt, amit mi kaptunk Istentől, Krisztus által, az egy legdrágább kincs. Ez olyan, amire úgy kell vigyázni, mint a legdrágább kincseinkre. Ahogy a háziasszony vigyáz a legfontosabb csecsebecsékre, és csak nagyon óvatosan takarítja le, jó esetben óvatosan törölgeti le, nehogy összetörjön, mert ez a legdrágább kis tárgy otthon. Vagy ahogy a gyermekünkre vigyázunk, vagy ahogy egy féltve őrzött házi állatra vigyázunk, mert szeretjük őt, és próbáljuk nem elfelejteni, hogy meg kéne etetni, meg ki kéne pucolni, meg ilyesmi. Mert fontos nekünk. Testvéreim, hát ezeknél százszor, ezerszer, milliószor drágább az a hit, amit Krisztusban kaptunk. Így vigyázunk rá, így tápláljuk, így fontos nekünk. Testvéreim, nagy dolog, hogy itt vagytok a templomban, egész más dolgot is csinálhatnátok. De ne elégedjetek meg ezzel. Ne veregessétek meg a vállatokat, hogy ti mekkora hívők vagytok, hiszen reggel fölkeltetek, pedig aludhattatok volna, mehettetek volna a Tesco-ba, kutyát is sétáltathatatok volna, és lehet, hogy gondosabban a húslevest hosszabban lehetett volna főzni. ne veregessétek meg a vállatokat, hogy a lábatok engedt reggel, és elindultatok, és ti milyen nagy hívők vagytok. Testvéreim, kaptunk egy kincset, és nagy dolog, hogy itt van, de ezt gondozni kell. És nem megy tanulás nélkül a hit, amiben mi reformátusok jók vagyunk, sok mindenben gyengék vagyunk, de mert mi jók vagyunk, az értelemre hatás. Hogy nálunk, aki értelmi impulzusra vár, az nem hal éhen, mert tele vagyunk olyan tanítókkal, tanításokkal, könyvekkel, és reméljük, hogy Isten tiszteltek is, ahol tanulhatunk. A hit értelem is, nem csak érzelem, nem csak föllángolás. Nem csak nagyokat kell érezni Istenért, ez is fontos. És nem csak akarás, hogy én tiszta erkölcsös életet élek, én úgy élek, mint egy jó keresztjén. Igen, fontos, hogy úgy élj, mint egy jó keresztjén, de a hit értelem is. És Isten nem azt akarja, hogy tudatlanul higgyél benne, hanem hogy ismerd meg. Sokszor idézzük G.I. Packer könyvéből azt, amikor megkérdezi, hogy mi dolgunk van a világon, mi az életcélunk, és erről beszélgettünk a szerdai Biblia órán is, és azt mondja ez a könyv, hogy hát a legfontosabb, hogy megismerjük Istent. És még? Hát, hogy megismerjük Istent. Még valami? Hát, hogy megismerjük Istent. Nincs ennél fontosabb dolgunk ezen a világon. Ehhez képest a háztartás, a munkád, a szépséged, semmi, még a kulturális műveltséged, semmi, semmi. Mert ez az, amit oda átviszel magaddal, amikor a halál torkában vagy. Ez az, ami megmarad, hogy én ismerem azt, akivel majd ott találkozok. Persze, ahogy Pál apostol máshol mondja, most még homályosan látom ő tükör által. De ott majd színről színre, de legalább a vonások ismerősége. Na ebben az Istenben hittem. Drága testvéreim, nem egy beszélgetésem volt az elmúlt időkben, amikor azt mondta valaki, hogy hát én hiszek Istenben. Hiszem, hogy van valaki. Testvéreim, ez kevés. Ha ezt a valakit nem ismered, akkor nem tudsz vele kapcsolatban lenni. Testvéreim, ha Istenben hiszel, akkor ismerd meg. Mit szólnál hozzá, ha valaki azt mondja, hát ismerem Irénkét, vagy ismerem Gabikát, vagy ismerem ezt, vagy azt, ezt mondaná rólad, de fogalma nem lenne, hogy ki vagy. De azt mondaná, hogy ismer téged. Nem lehet, hogy egy adott pillanatban, amikor fölmegy a pumpád, azt mondja, hogy te ismersz engem. Hát nem tudsz rólam semmit. Mit beszélsz te rólam? Hát nem ismersz. Nem azt várnánk, hogy ismerjenek meg bennünket, és úgy szeressenek? Testvérem, milyen hiteltel lenne azt mondani Feri bátyámnak, hogy Feri bátyámat nagyon szeretem, egyébként tényleg. Ki is mutattam, köszönöm szépen, viszont köszönöm. Tehát szeretjük egymást. De ha Feri bátyámat nem ismerném, nem ismerem az élettörténetét, nem lenne túl hiteles. Emlékszem egy nagyon jó beszélgetésre, amikor látogatóban voltam Feri bátyáméknál, és beszélgettünk az életükről. Na, akkor már jobban tudom szeretni, mert tudom, hogy kit szeretek, tudom, hogy mind ment keresztül, milyen volt az ő élettörténete. Hát, ha ez emberileg így van, Isten nem várhatja tőlünk, hogy gyerekek, ha ti szerettek engem, akkor léci, ismerjetek már meg. Ne ismeretlenül szeressetek, hanem úgy, amilyen vagyok, és olyannak, amilyen vagyok. Akkor is, ha azt csinálom, ami nektek nem tetszik, és ha azt kérem tőletek, és azt mondom nektek, ami szintén nem tetszik, és nem PC, és nem illik bele ebbe a millennium utáni generáció gondolkodásába, akkor is tarts ki mellette. Mert Isten megismerni, testvéreim, az olyan, az a tanítás, a tanulásról, amit a lekcióban olvastunk, az olvasmányban. Azt mondja, hogy Isten ismerteti meg velem az ősvényét. Ezt olvastuk a 25. Zsoltárban. Jézus jelenti ki magát. Nem én kezdem megismerni Istent, hanem ő kinyitja magát előttem, ha én elindulok felé. Ő maga jelenti ki magát. Ezért mondjuk a Bibliára, hogy kijelentés, vagy katolikus testvérek úgy mondják, kinyilatkoztatás. Mert Isten jelenti ki magát. A tanulás azt jelenti, hogy figyelek arra, amit Isten mond. Aztán azt is olvastuk, hogy igazság szerint járok. Azért ismerlek meg, hogy a te igazságod fontos legyen, és az szerint járjak. És teljes szívvel féljem neved, olvastuk a Zsoltárban. Teljes szívvel féljem neved. Testvéreim, minél jobban megismerjük Istent, annál inkább levetjük a sarut, letérdelünk, összekulcsoljuk a kezünket, elakadnak a szavaink, mert a régiek számára a félelem a tiszteletet jelentette. Azt, hogy tudom, hogy van fölöttem valaki, hogy az Isten nem a haverom, még akkor is azt mondja, Jézus, ti az én barátaim vagytok. De akkor értem meg, hogy mit mond, amikor megértem, hogy ki mondja ezt. Az, aki nem a barátom eredetileg. A teremtő, mindenható Isten mondja, hogy a barátaim vagytok. Az Isten félelem azt jelenti, hogy tisztelem őt, és tudom, hogy ő nagy, én kicsi vagyok, hogy kivel van dolgom. Azt is olvastuk a Zsoltárban, hogy taníts meg rendelkezéseid céljára. Nem elég megismerni, hogy Isten mit mond a parancsolatban. Erről nemrégen a Pál apostolban egy osztályfőnöki órán beszélgettem a fiatalokkal, ahova meghívtak, hogy nagyon, mondták, hogy nagyon nehéz a szabályokat betartani. Hát senki se szereti a szabályokat betartani. Titkosan mondom, hogy néha én se. Van bennem egy kis lázadás a szabályok ellen. De ha megértem a szabályokat, hogy mi a céljuk, hogy miért vannak, akkor már más. Ezért mondtam a fiataloknak, hogy ne azt nézzétek, hogy ez a törvény, vagy ez az egyházi előírás nem jó nekem, hanem nézzetek mögé, hogy mi van mögötte, miért találták ezt ki, mi a célja, mire használható, mit lehet ezzel kezdeni, miért jobb úgy járni, ahogy Isten mondja. Isten nem akarja ezt se, hogy elrejts el tőlük, elmondja a célját, hogy miért jó nekünk. Jó volt együtt rácsodálkozni velük. És azt mondja a 119. Zsoltárban, ahogy felolvastuk, hogy mindvégig megmaradjak a te utadon. A tanulás azt jelenti, hogy hűséggel párosul. Minél többet tudok rólad, Uram, annál inkább hű vagyok hozzád. És végül a Zsoltárban azt is olvastuk, hogy taníts engem akaratod teljesítésére. Taníts rá, hogy amit megtanulok rólad, azt hogy tudom csinálni is. Hogy mit jelent az, hogy a te jó lelked vezéreljen engem, hogy nem vagyok magamra hagyva, amikor Istent felfedezem, és az ő útján szeretnék járni, az ő jó lelke vezérel engem. Nem vagytok magatokra hagyva a tanulásban. És vezess engem az egyenes úton, hogy megtaláljuk azt az utat, amiről Jézus úgy beszél, hogy ő maga az. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha tanulni akarjátok Isten útját, én vagyok az, Jézus. Engem tanuljatok meg. Ezért mondja Pál apostol, ti nem így tanultátok a Krisztust. Nem azt mondja, hogy te nem így tanultátok a dogmatikát, nem így tanultátok az egyházi szabályokat. Azt mondja, ti nem így tanultátok a Krisztust. A Krisztus személyét kell figyelemmel kísérni. És ezért testvérem, nagyon megtévesztő az, amiben a racionalizmus óta élünk, hogy a tanulás azt jelenti, hogy áll a tanár, meg áll itt a lelkész, elmondja az okosságot, nekünk be kell biflázni, aztán majd vissza kell mondani, amit mondott. Én rettegnék attól, hogy így hallgassatok akár engem, vagy ha tanárként tanítok. Hanem az igazi tanulás az az, hogy a tanárral együtt lépdelsz, ahogy Jézussal ott voltak a tanítványok, és reflektálsz. Nézzétek meg Jézus, soha nem kérdezi ki, amit mondott, pedig mi mindent mondott. Na, akkor Péter a hegyi beszéd, hármas helyedre mehetsz. Tehát nem így megy. Nem így megy. Hanem figyeli a reflexiójukat, a mozdulatukat, az érzéseiket. Megértette, hogy miről gondolkoznak, vagy miről beszélnek maguk között. A tanítványok reflektáltak. Nehéz a tűfokán könnyebb átmenni gazdának a mennyekhoz, és hallja, hogy a tanítványok ott magukba zúgolódnak, hogy akkor ki mehet be? És rögtön reagál rá ő is. A reflektív tanulás. Tehát nem az a lényeg, testvéreim, hadd legyek konkrét, hogy a helvét hitvallást elolvasd és megtanuld. Hanem figyeld, hogy mit hív elő belőled. Mire indít? Milyen impulzusokat ad, mire vezet, mire tanít, mit mond a saját életedről, mit kell letenned az óember, és mit kell fölvenned az új ember, milyen a Krisztus, és milyen a krisztusi ember, ezt figyeld, és reagálj Krisztusra. Figyeld Krisztust, olvasd el az evangéliumot, és figyelj, hogy mit hoz elő belőled, az ő személye, ami benne van a tanítása, a szava, a cselekvése, de a személye a lényeg. Isten nem tan, ahogy ezt már hallottuk, nem olyan régen innen, hanem Isten élő személy, akit meg kell ismerjünk. Szeretett testvéreim, a vége fele közeledünk, én azt vettem észre, hogy a legfontosabb dolgokat nem tanítják meg nekünk. Mi a két legfontosabb dolog az életünkben? A házasság és a gyereknevelés. Senki nem tanít meg rá. Na, a régiek még együtt éltek az előző generációval, valamit el tudtak lesni, az se volt mindig jó. De hogy nem tanít senki, nem készít fel arra, hogy hogy kell jó házasságban, hogy magunkra vagyunk hagyva. Még az is kevés, hogy hozzám 6-szor kell eljönni a házasuló pároknak, 6 alkalom, 6-szor egy óra, mi az, semmi. Ki készít fel bennünket, hogy hogy kell gyereket nevelni? Hány középkorú embertől hallottam, hogy na most tudnám kezdeni a gyereknevelést ezzel az ismerettel, ami már most felhalmozódott. Na most kéne, hogy elkezdjem. Nem készítenek föl rá, nem tanítják meg. Nekünk magunknak kell tanulni tudatosan, hogy működjön, hogy jó legyen. Na testvéreim, ezeknél is fontosabb a hit. És hogy lehet az, hogy akkor a hitről nem akarunk tanítást kapni? És mondhatjátok, hogy azért jövök templomba. Néha sikerül, néha nem, hogy valamit kapjak. Hol a lelkésznek jó napja van, hol rossz napja van. Ne tegyétek ki magatokat nekem. Lehet otthon is, önszorgalomból. Tudjátok, a teológián nagyon-nagyon rosszul élte meg azt az 5 évet, amikor teológiára jártam, és őszintén szólva nem nagyon éreztem rá a teológia jó ízére. Kötelező íze is volt, még mindig ilyen diák szemmel néztem rá, meg valahogy nem szerettették meg velem annyira, hogy örömmel tanuljam. Megtanultam, levizsgáztam, túl voltam rajta, vártam, hogy lelkész legyek. És aztán jött valaki, aki megismertette velem a teológia jó ízét, és elkezdtem a magam örömére olvasni teológiát, lelki olvasmányokat, szakkönyveket. Na ez már egész más volt. Ez a magam örömére volt. Ráéreztem a jó ízére. Az a vágyam, szeretett testvéreim, hogy ti is ráérezzetek a lelki tanulás jó ízére velem együtt. Erre lesznek rövidebb tanfolyamok, például Calvin hosszú könyvéről, az Institúcióra, amit egy életen átír. Mindig azt mondjuk, hogy kalvinisták vagyunk. És mit tudunk erről, hogy kalvinista? Gondoljunk bele, ha Calvin itt lenne, az első kérdése az lenne valószínűleg, hogy olvastátok a könyvemet? Kálvinista vagy? Tényleg? De jó. Olvastad? Nagyon jó könyv. Egy életen át írtam. Olvastad? Hát zongor alá betettük, mert billeget. Arra egyébként teljesen jó. Tehát tanfolyamok lesznek Institúcióról, egyháztörténet, bibliaismeret. Aztán szeretnénk azt is, hogy az új gyülekezeti tagok, akik közénk érkeznek és érkeztek az elmúlt időben, minden évben 2 alkalommal egy rövid, egy délutánt együtt töltve egy kurzus legyen arról, hogy hát mi a mi gyülekezetünk története. Mert testvéreim, innentől, aki belép közénk ebbe a közösségbe, nem fog találkozni Szombati Gyulával. És ha mi nem mondjuk el neki, hogy ki volt ő, és hogy épült ez a templom, akkor nem fogja megtudni, és az ő identitása nem lesz mélyen, hogy mit jelent, hogy én keresztúri református vagyok. Az már nem fog emlékezni olyan nagy alakjaira a gyülekezetnek, akik ezért a gyülekezetért nagyon sokat tettek, és akinek az életén megcsillant Isten szent lelke. Ezért lesz egy ilyen kurzus is, ezt már most mondom a testvéreknek. Aztán törekszem arra, hogy a liturgiát magyarázzam, hogy miért és hogyan van, hogy megértsük, hogy miért ez a liturgiánk, és mi jelentősége van annak. Nemrégen valaki mondta nekem, hogy igazából én csak a prédikációnak, ami előtte van, az a zanza. A zanza. Őszintén mondta, és értem is, hogy mit mond, de hát az nem zanza. Az nem zanza. És testvéreim, ha már így belegyüttem, azért nem gondolnám, hogy olyan fontos dolgokat lehet 5 percet 10 előtt csinálni otthon. Tényleg nagy szeretettel mondom, érkezzetek már meg 10 perccel 10 előtt. Üljetek le. Ha kell, 9:30-ra beszéljétek ki magatokat egymással. De azt az 5 percet töltsük csenddel, és ne nyikorogtassuk azt a lépcsőt. Mert az az én csendemet zavarja. És ne beszélgessünk az alatt. Becsüljük meg azt az időt, amit itt tölthetünk. Testvéreim, az is a tanulásunk része, hogy az életmódunkon változtatunk, és nem késünk el a templomból. Ne késsetek el. És ezt nem megszégyenítésből mondom, mert testvéreim, volt már, hogy én is elkéstem, velem is előfordul, többen tanúsíthatjátok, hogy később érkeztem meg hozzátok, mint mondtam. Tehát nem azt mondom, hogy csak azt mondom, hogy ez is a lelki életünk része, hogy ebben megpróbálunk fejlődni. A halottak napja környékén szeretnénk a temetőnket komolyabban venni, és akik idejönnek gyászolók, többet szolgálni feléjük, az evangéliummal, minden módon megszólítani őket. Ez is ott van a tanítás közepett, hogy kifelé is tanítsunk. És ott van a céljaink között, majd elolvassátok, sok minden mellett az új presbitériumnak is a megélése és a munkaágaknak a felosztás, hogy ki miben tud segíteni, miben lehet felelős. Sok minden van előttünk, nem mondom el. Ott van a liturgiás lapunkon, kérlek, olvassátok el. Összefoglalva és befejezve, testvéreim, arra hív bennünket ez az esztendő, hogy tanuljuk Krisztust. És ennek kapcsán vetkőzzük le az óembert, és öltözzük fel az új embert. Jöjjetek és tanuljunk együtt Krisztusról, mert ennek soha nincsen vége. Krisztus annyira érdekes, izgalmas, színes valaki, akit soha nem mondhatunk meg, és soha nem mondhatjuk, hogy már mindent tudunk. Azt szoktuk mondani, a jó pap holtig tanul. A jó gyülekezeti tag is holtig tanul. Úgyhogy hajrá, testvéreim, kezdjünk neki együtt a tovább tanulásnak. Legyetek ebben társak egymás számára is, és tanítsuk egymást az Isten útjára. Amen. Szeretett testvéreim, legyünk csendben, először a magunk csendjében mondjuk el azt, amit a Jóisten előhív belőlünk, egy-egy fohászt a szívünk mélyén, majd pedig együtt fogunk imádkozni. Mennyei atyánk, taníts meg a te útjaidra, rendelkezéseidre. Hadd legyen igaz ránk, hogy minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha te intelmeid szerint élünk. Segíts, hogy hűségesek lehessünk mindenha és mindvégig. Hogy megálljunk ebben a világban, hűséggel a hitünkben, bármit is hozzon a holnap. Akár személyesen, akár a nagyvilágban. Így visszük eléd könyörögve hazánkat, Európát, az egész világot. Engedd, Urunk, hogy a te gyermekeid világítsanak, lehessenek hegyen épített város és só, hogy minél többen megtérésre jussanak. Imádkozunk a mi ügyes-bajos dolgainkért, köztük az egész gyülekezeti életünkért, a te kezedbe tesszük és tőled várunk minden áldást. Ha valamit rosszul értettünk meg, kérünk, javíts ki bennünket. Javíts ki a céljainkban, a mozdulatainkban. Adj nekünk rugalmasságot és rád figyelést. Imádkozunk a személyes életünkért, eléd visszük a munkahelyünket, ahol annyi elvárás szakad ránk. Urunk, segíts, hogy ne nyomorodjunk bele. Adj minden napra elég erőt. Ugyanígy az iskolát, a fiatalok számára. Segíts nekük a sok-sok teher között helytállni, és az egy lényeges dologra figyelni, rád. Kérünk a nyugdíjasainkért, akik sokszor az élet beszűkülésével küzdködnek. Uram, mutasd meg, ahogy Bibliaórán is együtt beszélgetve láttuk, hogy kitágulhat akkor is az élet, hogy a keretek között, amiket kapunk, sokszor csak csodákat adsz, és még a kereteket is áttörhetjük, hogy idős korban is van célunk, hogy van célod az életünkkel. Eléd visszük minden napunkat, és eléd visszük a gyászolóinkat is, különösen azokat, akik most veszítették el hozzátartozójukat. Így viszünk eléd egy asszonyt, aki édesanyját veszítette el. Kérünk, hogy te vigasztald őt lelkeddel. Mutasd meg neki, hogy mit jelent az, hogy beléd lehet kapaszkodni, tőled lehet erőt nyerni arra is, amihez magunktól nem volna erőnk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, vezess bennünket. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akik őre néznek, felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Amen.